Kedves barátaim, az az ige, melynek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek, írva található a már felolvasott Zsoltárból, annak első verséből. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Amikor ezt halljuk, olvassuk, elgondolkodhatunk. Talán a Zsoltáríró nem olvasta a Bibliát. Nem olvasta a Bibliának legalább azt a részét, ami persze kész volt. Hiszen a Biblia lapjain nagyon sok egyet nem értésről olvashatunk. Tele van konfliktusokkal. Testvérek között, népek között, országok között, Isten és a népe között sok-sok konfliktus van. Vagy talán éppen ezért írja a Zsoltáríró, ó, milyen gyönyörűséges, hogyha a testvérek végre egyetértésben élnek. Egység. Talán azért olyan fontos, mert ritkán adatik meg. A Szentírásban fontos, és Jézusnak is nagyon fontos az egység. A Gecsemáné kertjében, főpapi imájában nagyon érdekes, ahogy imádkozik. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Egység. Egységben lenni többféleképpen lehet. Nem is gondoljuk, de sokszor a szembenállásban is lehetünk egységesek. A kölcsönös lenézésben, áskálódásban, a harmadik fél kibeszélésében. A legnagyobb ellenségek is lehetnek egységesek abban, hogy kölcsönösen utálják egymást. Persze a Zsoltáríró nem erre gondol, hanem élményszerű együttlétre. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben vannak. Jó itt lenni. Ide tartozom, nem akarok sehol máshol lenni, hanem a testvérek között. Ó, milyen gyönyörű az ilyen együttlét. Telve van örömmel, energiával, a Zsoltár írója, dal szerzője, milyen jó ide tartozni. Ha körbenézünk, az emberi kapcsolatok telve vannak energiával, sok minden mozgat bennünket, de sokszor a bennünk lévő szándék kioltja egymást. Nem éppen erősíti, nem éppen örömet hoz, hanem a konfliktusokban elfolyik az erő. Elfolyik az életünk. Emészti magát az ember oly sok mindenen. Oly sok minden foglalkoztat, elvon attól, hogy örülhessek a testvérek jelenlétének, örülhessek annak, hogy egységben lehetnék másokkal. Olyan sok minden őrli az ember, talán kívül nem is látszik, de belül igen. Mi lehet Istennek szándéka? Mi az Isten szándéka a bennünk lévő sok-sok energiával? Gőg, hatalomvágy, szeretet, vágy, akarat, annyi minden testet ölt az életünkben. Hogyan lesz ebből egység saját magunk számára, és hogyan lesz ebből egység másik, a másik emberrel? Annyi minden van bennünk, hogyan lehetne ebből egység? Három egyszerű gondolat mentén szeretnék erről beszélni. Először arról, hogy az egység, mint egy gyönyörű szép vízió. Másodszor a mindennapok konfliktusai valósága. Harmadszor pedig a közösség, mint feladat mindannyiunk számára. Az egység, mint vízió. Ebben a Zsoltárban találunk két nagyon szép metaforát. Az egyik az olaj képe, a drága olaj, mert fejről lecsordul a szakárra, Áron szakállára, mert leér a köntöse gallérjára. Az olaj jelképe a szövetségnek, az áldásnak. Benne van, hogy ez valami nagyon drága és nagyon fontos dolog, az egység. Aztán a másik metafora, az pedig a harmat képe, amely pedig az élet és a növekedés képe egyben. Azt olvashatjuk, mint a Hermon harmatja, mely leszáll a Sion hegyére. A Hermon, amely az egyik legmagasabb hegy Izraelben, van, amikor éppen hó is fedi, van rajta harmat, éltető harmat, hiszen eső azért kevés esik. És azt írja a zsoltáríró, hogy ez a harmat a Sionon jelenik meg, a Szent Városban, ami sivatagi kopár, ahol alig van víz egész éven át. Hogy a Hermon harmatja a Sionon jelenik meg, ahogy a zarándokok özönlenek, mennek fel a Szent Városba, mennek fel a templomhoz. Gyönyörű ez a költemény, gyönyörű ez a vízió a növekedésről, az életről, az áldottságról. Van benne valami lélekemelő, valami nagyon magasztos. Ha saját életünkre, egyházunkra gondolunk, nekünk is vannak ilyen lélekemelő dolgaink. Nem tudom, mennyire élitek át május 22-én egységesült a Kárpát-medencei egyház. A református egyház a Kárpát-medencében. Két héttel ezelőtt egy amerikai küldöttséggel beszélgettem, és ott derül ki ebben a tükörben, hogy hoppá, hát ez egy lélekemelő dolog, ez egy nagyon nagyszerű dolog. Sehol a vásol a világon nincs ilyen, hogy egyházak egyesülnének. Ez egy olyan dolog, ami máshol nincs, és felnéznek úgymond ránk is testvérek a világ másik részéről. Csak mi lehet, hogy nem is tudjuk. Vagy most, hogy Haitiban történt a földrengés, és rengeteg áldozata volt, és Magyarországról is több száz szülő család ajánlotta fel, hogy örökbe fogadnának gyermeket. Ez is valami lélekemelő dolog, valami, ami túlnő a hétköznapokon, túlnő azon, amit általában gondolunk magunkról, egyházunkról, környezetünkről. Van benne valami felbuzdulás, valami nagy öröm, hogy több az élet, mint általában gondoljuk. Van benne valami frissítő dolog. Jó ide tartozni. Jó a testvérekhez tartozni, jó Krisztushoz tartozni. Áldás. Az olajképe nagyon fontos, hiszen ez azt jelenti, hogy a testvérek közössége egy felkent csapat. Szent az az együttlét, ami összefog bennünket. Nem tudom, tapasztaltátok-e ezt már életetekben, hogy nem csak együtt vagyunk egymásnak, keresztjének, hanem valami más is történik. Más is jelen van. Valami többről szól, mint hogy együtt vagyunk, fiatalok. Krisztus hívők közössége is vagyunk egyben. Van egy közös ügyünk, van közös feladat, és van akire nézünk. Nagyon fontos, hogy ilyen is legyen az életünk. Legyenek ilyen alkalmak és ilyen átélések, hogy többen vagyunk, mint ahányan látjuk, hogy jelen vagyunk. Van közöttünk még valaki. Kellenek lélekemelő dolgok az életben. Egyik barátom mesélt arról, hogy járt Komposztellában zarándokként, ahol ugye nagyon sok mindenki megfordul, keresztjének is, nem keresztjének is, és beszámolt arról, hogy ahogy oda bement a templomba, rengetegféle nációból, népből voltak emberek, és a liturgiában együtt vettek részt. Egyben hangzott az a sokféle ember, az a sokféle út, amerről jöttek, valahogy összeért egymással. És hogy ez egy lélekemelő dolog, hogy így vagyunk egységben, ebben az örömben. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek így egységben tudnak lenni. Amikor ünnepelhet a lélek, valami lélekemelő történik velünk. De mi van a hétköznapokkal? Mi van, hogyha kisebb ügyekre folyik el az életünk, nem ilyen nagy és lélekemelő dolgok, amiket átélünk? Mi van, hogyha az életünk a konfliktusokra, a széthúzásra folyik el? Ugyanis ez is valóság, a konfliktusok valósága. Van ezzel a zsoltárral párhuzamosan még egy hely a Bibliában, ahol az olaj és a harmat együtt szerepel, ez pedig áldás, mégpedig két egymás melletti áldás történetében, a Genezis 27-ben, amikor Izsák megáldja a két fiát. Ugye ismerjük a történetet, ahogy Jákob elveszi az elsőszülöttségi jogot, elveszi az áldást a testvérétől. Izsák halálos beteg, és elküldi Ézsaut, hogy menjen el vadászni, és addig az ő öccse leül egy ürüt, beöltözik Ézsaunak, oda megy és kicsikarja a következő áldást. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot, népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted, légy parancsolója testvérednek, boruljanak le előtted, anyád fiai. Átkozott lesz, aki áldott lesz, aki téged áld. Adjon az Isten égi harmatot és zsíros vagy olajos földet. És aztán ott van egy másik áldás, ezt már Ézsau kapja. Ugye későn érkezik, és az édesapja azt mondja, hogy hát már nincs több áldásom, olyan, mint az előző volt, és egy másik áldást mond. Nem lesz zsíros földön lakóhelyed, nem húr rád égi harmat, fegyvered, éltet, öcsédet szolgálod, de ha neki feszülsz, letöröd igáját nyakadról. Micsoda egy áldás az, ami jár Ézsaunak. Úgy látszik, hogy van olyan áldás, ami nem összeköt, hanem éppen szétválaszt. Nagyon keserű ez a fajta áldás, ami nem az egységet szolgálja. Persze nem önmagában Izsák a hibás, ő már eleve örökölte azt, hogy csak egy ember lehet a győztes. Édesapja Ábrahám elűzi a mostoha testvérét, Izmaelt és Hágárt kitagadva a pusztába, és Izsák számára az a valóság, hogy csak egyetlen egy áldott létezik. Csak győztes és vesztes van. Az egyiknek győznie kell, a másik csak így tud előbbre jutni. És ebben a doktrínában tud gondolkodni, győztes és vesztes. És itt találkozunk ezzel a két áldással, ami nem az egységről szól. Bár olyan szép metaforák vannak benne az olajról, a harmatról, de éppen hogy elválaszt. Mégpedig annyira, hogy Ézsau nagyon keserű lesz. Annyira, hogy ölni tudna. Nagyon haragos. És ebben az áldásban ettől a harag annyira elválasztja a testvérétől, hogy elveszti a testvérét, és haragban vannak évekig. Jákob, aki csellel megszerezte az elsőszülőségi jogot, hát nem sokra megy vele, mert el kell mennie szülőföldjéről, félelemben él nagyon hosszú ideig. Hiába kapta meg az elsőszülöttséget, ott kellett hagynia mindent, hogy mentse az életét. Csak győztesek és vesztesek lehetnek. Ellenséges indulatokat szül ez az áldás. Mi hogy vagyunk ezekkel a mi életünkben? Csak győztes és vesztes van? Vagy létezik egység? Megtanultuk, ezt már jól belénk nevelték, hogy csak úgy nyerhetünk, hogyha a másik veszít. Csak az a baj ezzel a fajta játszmával, hogy mindenki vesztes. Ugyanis ezekre a játszmákra, győztes-vesztes játszmákra az ember elkölti energiáit, igazolja saját magát, gyűjti az érveket, koalíciókat köt, jól beássa magát a saját pozíciói mögé, sáncok mögé. Nem történik más, mint hogy ezeknek a játszmáknak az a vége, hogy az ember emészti magát. Ézsau és Jákob ebben él. 20 év telik el. 20 év nem egységben, hanem haragban, félelemben, önemésztődésben. És 20 év után összegyűjti a bátorságát Jákob, és azt mondja, most már nem érdekel, hazamegyek. feleségei vannak, sok gyermeke, nagyon nagy vagyona, de még hiányzik valami, hazamegyek. Követeket küld maga előtt, hogy vajon mi történik, hogy a testvére hogyan fogja őt visszafogadni, azért még fél. Egy pár követet küld maga előtt, és a követek pedig azzal érkeznek, hogy Ézsau jön feléd 400 fegyveres férfivel. Jákob nagyon fél, és küld maga előtt ajándékokat, birkákat, szamarakat, ökröket, szépen beosztva egymás után, hogy sorban érkezzenek az ajándékok, és utána a családját is szétosztja, magát, aztán feleségét, gyermekeit, és aztán a kedvenc gyermekei maradnak a sor végére, hogyha valami történik ebből az új család egyesítésből, ha éppen nem úgy sül el, akkor is valakik még megmeneküljenek. És aztán találkozik 20 év után a két testvér. Jákob földig hajol, megalázza magát, nem tudja mi lesz, és Ézsau odajön hozzá, és megöleli. 20 év után tartanak ott, ahol kellett volna 20 évvel ezelőtt. Most tartanak ott, ahol 20 éve kellett volna tartani. Nem egymás ellen, hanem egymás felé fordulnak. Nem egymás ellen fordítják az életüknek energiáit, indulatait, hanem végre egymás felé. Ezt olvashatjuk Genezis 33-ban. Megörült a két testvér egymásnak, és Ézsaunak felajánlja Jákob mindazt a vagyont, amit szerzett, küldött maga előtt, és Ézsau azt mondja, nem kell nekem a te vagyonod, nem kell nekem semmi ebből. És itt van egy olyan történet, amit a Biblia soha nem mondott el, soha nem mond el, és nem is tudjuk, mi történt 20 év alatt. Mi történt 20 év alatt Ézsauval? Mi az, amit ő tanult meg az életben? Hogy a gyűlöletéből, amivel ölni is tudott volna, kegyelem lett? Hogy lehet az, hogy megbocsátott a testvérének és testvéremnek szólítja Jákobot? Hogy lehet az, hogy megtöri az apai áldást? Ugye az apja úgy áldotta meg, hogy a testvéred béklyóját fogod viselni. És erre pedig ő letöri ezt a béklyót, a harag, a széthúzás béklyóját, azt, hogy ő haragudott a testvérére, az, hogy ezzel őt megkötözte az ő testvére, ezt elengedi. Túllép az édesapja hierarchikus mindent vagy semmit doktrináján, hogy csak egy győztes lehet a másik vesztes. Mi történt vele, hogy ő jobban tudott cselekedni, mint amikor a tékozló fiú megérkezett, és a bátyja haragudott? Hogy lehet az, hogy ő az okolás helyett éppen ő szervez egy partit a testvérének, hogy végre hazajött az öccse? Megbocsátott testvérének, édesanyjának, édesapjának, nagyszüleinek is. Lehet, hogy Ézsau apja tévedett? És a zsoltárosnak van igaza? Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, hogyha a testvérek egységben élnek. Olyan ez, mint a drága olaj, mint a Hermon harmatja. Lehet, hogy ez a vízió, ennek a lélekemelő valósága sokkal inkább valóság, mint az apai áldás, amely inkább átok. Lehetséges, hogy a sivatag kivirágzik. Lehetséges, hogy Hermon harmatja megjelenik a Sionon. Lehetséges. Ézsau és Jákob nem egyezkednek, nem kötnek törékeny koalíciót, nincs felséges egyezkedés, legyűrése a másiknak. Ézsau nagy lelkű, és megbocsát. A saját megbocsátásainkra, a saját megkötött békéinkre gondolunk. Azért bennünk talán ott szokott motoszkálni az, hogy igen, én megbocsátok, de de tudom. Elásom a csatabárdot, de tudom, hogy hova. Hát Ézsau úgy ásta el a csatabárdot, hogy elfelejtette, hogy hova is. Azt mondja a testvérének, elég nekem, amin van, tartsd meg, gyere, menjünk együtt haza. Átlép egy határt, mégpedig a saját határait. A saját árnyékán lép túl Ézsau. És ez a harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, a közösség mint feladat. Ugyanis bennünk is vannak akadályok, amiket át kell lépni. Egyszer beszélgettem egy olyan szakértővel, aki konfliktusokban szokott segítkezni országok között. Rengeteg országban segített már háborús konfliktusok megoldásánál, és azt kérdeztem tőle, hogy több mint 20 év után mi az, amit ő lát, mi a gyökere minden emberi konfliktusnak. És azt mondta, hogy hát persze nehéz erre mit mondani, válaszolni, de ő úgy látja, hogy a konfliktusok akkor pattannak ki, amikor az egyik fél úgy érzi, hogy nem tud fejlődni a másiktól. Nem tud fejlődni attól a körülménytől, környezettől, attól a helyzettől, vagy a másik embertől, és ettől lesznek a konfliktusok. Többről van ebben az ige szakaszban szó, mint hogy a másiktól nem tudnánk fejlődni. Ugyanis arról szól ez, hogy van, amikor éppen saját magunk vagyunk az akadályok, a bennünk lévő gátak, amit saját magunkról gondolunk és tartunk. Pál apostol a rómabeliekhez írott levél 12. fejezetében a következőt mondja. Ne fizessetek senkinek rossz a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ugyanis nem egyszerű mindenkivel egységben lenni és békében lenni. És nem tehetek meg mindent, ami a másik ember felelőssége. De ami a dolgom ezekben az emberi kapcsolatokban az az, hogy a másik ember, amit tesz, az a hatás engem hogyan ér. Amit a másik ember okozhat bennem, azért már én vagyok a felelős. Karácsonykor elkapott minket az SMS küldési láz a feleségemmel. Mi is kaptunk sok SMS-t, itt is van egy-két ember, akitől én is kaptam. És úgy voltam vele, hogy na jó, akkor most én is küldök SMS-eket, és nekiálltam küldözgetni, és előjöttek a telefonomban olyan nevek, akikre úgy nem gondoltam volna, hogy hát akarnék küldeni SMS-t, és volt egy különösen, akivel az életben úgy alakult, hogy valamilyen szinten riválisokká váltunk, és én neki tiszta szívből jót kívánjak, és úgy voltam vele, na jó, legyen. És direkt megkerestem még ezeket a neveket a telefonomban. És az volt az érdekes, hogy nem tudtam elküldeni, kiderült, hogy ez vonalas szám és nem mobil. Viszont pár hétre rá találkoztunk személyesen. És bennem már addigra leszakadt egy gát, egy válaszkal, ami bennem volt vele szemben. És tudtunk úgy beszélgetni, hogy engem érdekelt, hogy mi van ő vele, és őt is érdekelt, hogy mi van én velem. Tehát elindult valami, aminek semmi különös, külső motivációja, nem tudom milyen, nem volt, hanem egyszerűen át kellett lépni egy belső gátat, egy határt. Bennünk lévő akadályok fejben, szívben. Ézsau túl tudott lépni az ő belső akadályán. Jákob egyébként nem kész erre. Ő fél, és tisztes távolságba költözik Ézsautól. Nem akar pontosan mellette lakni, azért nem kell akkora nagy egység. Jákob viszi tovább azt a doktrinát, amit ő is örökölt. Győztesek és vesztesek vannak. És aztán az ő utódai is viszik tovább ezt, ahogy a gyermekei közül a nagyobb fiúk eladják a kisebbet rabszolgának, ahogy irigykednek, ahogy becsapják a saját apjukat, és ahogy aztán megy tovább a történet, sok-sok nemzedéken, generáción át, mind a mai napig megy tovább a vesztes és győztes doktrína. És valahol Jézus halálában is szerepet játszott ez a szemlélet. Az irigység, a rivalitás. Jobb, hogyha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész népnek meg kelljen halnia. És meghal. Krisztus meghal, és aztán feltámad. És megtöri ezt a doktrínát, hogy csak egy lehet áldott, csak egy lehet a győztes a többi kárára, csak egy győzhet. Mert az az igazság, hogy nem csak egy ember lehet áldott. Valahányan áldottak lehetünk, akik készek vagyunk befogadni ezt az áldást. Ugyanis Isten szemében ugyanúgy becses és értékes Káin és Ábel, Izsák és Izmael, Ráhel és Lea, Ézsau és Jákob. Te, és most nyugodtan behelyettesíthetsz még egy nevet, vagy többet, ugyanúgy értékes vagy, és a másik is ugyanúgy értékes Isten szemében. Isten szerette Jákobot és Ézsaut egyaránt. Jákob biztosan megkeserítette testvérét Ézsaut, hogy nem volt hajlandó közelebb költözni, inkább csak messzebb. Ézsau elmegy egészen addig, ameddig elmehetett, és nem erőlteti tovább a dolgot. Meghagyja a másik szabadságát. Hadd folytassam Pál apostol Róma beliekhez írott levél 12. fejezetéből a 18. verssel. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Amennyire lehetséges, és amennyire tőletek telik. Ez sem kevés egyébként, amennyire tőlünk telik. Lehet, hogy több, mint amit általában gondolunk magunkról. Ézsau nem erőlteti a nagy egységet, sőt, évek múlva ő lesz az, amikor már elég nagy vagyonra tesznek mind a ketten szert, hogy kinövik azt a környéket. Ő lesz az, aki tovább költözik inkább messzebbre, Edom földjére, hogy elférjen egymás mellett a két testvér. Jákob marad. Ézsau józan. Nem azt jelenti az egység, hogy sülve-főve együtt kell lenni a másikkal, de azt igen, hogy az életünket, energiáinkat, figyelmünket nem egymás ellen fordítjuk. És ebben az esetben most már nem ez történt. Egységben maradt a két testvér, de nem sülve-főve maradtak együtt. Már nem egymás ellen dolgoznak. Ézsau nem erőlteti az egységet, ugyanis ezt úgysem lehet erőltetni. Az egységet nem lehet erőszakolni. De azt, ami rajta állt, azt megtette. Gondoljunk egy picit bele a saját egység keresésünkbe, a saját előítéleteink leküzdésébe. Meddig megyünk el az egység keresésében? Hol van az a határ, amit már nem szívesen lépünk túl? Hogy át kell lépni belső határokat, sokszor rosszul értelmezzük. Ugyanis úgy tűnik, hogy hát ha van kedvem, akkor megteszem, hogy jó fej legyek. De nem. Az egység nem erről szól. Ez egy szent dolog. Ez nem arról szól, hogy mert tetszik, mert jó akarok lenni, hanem mert az Isten akarja az egységet, nem mert én. És Jézus főpapi imája is erről szól, ahogy az Atya és a Fiú egy, ezt kívánja az ő tanítványainak is, hogy így tudjanak egységben lenni. Keressük az egységet, de nem lárpullá, csak azért, hogy legyen. Nem azért, mert ez egy jó dolog, vagy hogy könnyebben menjenek a dolgok, olajozottabban. Vagy ne azért keressük az egységet, hogy ne legyen lelkiismeretfurdalásunk, még kevésbé, hogy többnek, az áldás valódi birtokosainak tarthassuk magunkat, hanem azért, mert az egységben, az egység megtalálásában az élet egyik nagyon nagy titka vár ránk. Ahogy az Atya és a Fiú egy, úgy mi is megtanulhatunk, megtalálhatunk valamit az egységből, amit ő szán számunkra. Ugyanis Isten a kapcsolatoknak az Istene. És ez nem jelenti azt, hogy ez olyan egyszerű dolog. Ez küzdelmekkel jár, határ, átlépésekkel is jár. Szép dolog az egységnek a víziója. Kellenek lélekemelő dolgok, de a mindennapok szintjén leginkább a konfliktusokat látjuk. És az Istennek az a szándéka, hogy a mindennapokban, a konfliktusokon túl is találjunk egységet. Azokkal is, akik talán kevésbé szimpatikusak, nem olyan szimpik, azokkal is legyünk egységben, találjuk meg, azt tegyük meg, ami rajtunk áll, akikkel nem olyan egyszerű, mert nem barát, nem biztos, hogy megérti, hogy mit akarok. Van, amikor éppen harcok árán, határátlépésekkel, küzdelmekkel jár ez az egység. De ezen keresztül tanulhatunk meg valamit, ugyanis Isten átmos és megtisztít bennünket arra, hogy valóban tudjunk örülni az örülővel, és valóban tudjunk sírni a síróval. Valóban tudjunk egységben lenni a másikkal, nem csak amikor jó, hanem amikor nehéz, akkor is. És nagyon nagy ígéret fűződik ehhez. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint a drága olaj, a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér a köntösek allérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ebben az egységben, amikor át tudunk lépni egymás felé, akkor valóban megnyílhatnak az ég csatornái, akkor valóban harmat hullhat a Hermonra. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen.